Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Örökkévaló Isten, minden kegyelemnek atya, mi a te méltatlan szolgáid alázatosan és őszinte szívvel hálát adunk neked, hozzánk és minden emberért való jóságodért, kegyelmedért. Áldunk téged a teremtésért, a gondviselésért, életünk minden ajándékáért. Áldunk mindenek felett a világ megváltásáért, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Áldunk a dicsőség reménységéért. Add nekünk, atyánk, hogy lássuk és értsük kegyelmed nagyságát a mai alkalommal is, és szívünk mindig hálás legyen, hogy téged dicsőíthessünk. Nem csak ajkunkkal, hanem egész életünkkel, amelybe ígédet befogadjuk és megtartjuk. Engedd, hogy hálából naponként odaszánhassuk magunkat a te szolgálatodra, és szentségben, igazságban járjunk előtted, életünk minden napján. Szent és kegyelmes atyánk, megvalljuk dicsőséget fényében a te színed előtt, és elismerjük, hogy természetünk szerint bűnösök vagyunk. Hajlamosak vagyunk a rosszra, és érzéketlenek a jóra. Tele vagyunk bűnökkel és vétkekkel. Te tudod egyedül, hányszor vétkeztünk ellened, azzal, hogy eltávoztunk utaidról, eltékozoltuk ajándékaidat, és elfeledkeztünk szeretetedről. De te, Urunk, könyörülj rajtunk. Szégyeljük magunkat bűneink miatt, és mélyen fájlaljuk bűneinket. Tisztíts meg titkos bűneinktől, és bocsásd meg minden vétkünket egyetlen fiadért. Szent és szerető atyánk, segíts bennünket abban, hogy a te világosságodban élhessünk, és a te utaidon járhassunk, ami Urunk Jézus Krisztus segítségével. Jövel, teremtő Szentlélek, szent ajándékoddal, újítsd meg szívünket. Amen. Kedves gyülekezet, hallgassátok meg Isten igéjét, Júdás levelét. Júdás Jézus Krisztus szolgája, Jakabnak pedig testvére, köszöntését küldi az elhívottaknak, akiket az Atya Isten szeretett, és a Jézus Krisztus megtartott. Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek bőségesen. Szeretteim, miközben teljes igyekezettel azon fáradoztam, hogy közös üdvösségünkről írjak nektek, szükségesnek láttam, hogy ezt az intést megírjam. Küzdjetek a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szentekre bizatott. Mert belopoztak közétek bizonyos emberek, akik régóta elő vannak jegyezve erre az ítéletre. Istentelenek, akik a mi Istenünk kegyelmét kicsapongásra használják, és a mi egyedüli uralkodónkat és urunkat, Jézus Krisztust megtagadják. Emlékeztetni akarlak pedig titeket arra, jól lehet mindenről tudtok, hogy amikor az Úr a népét egykor kiszabadította Egyiptom földjéről, azokat, akik nem hittek, később elpusztította. Azokat az angyalokat is, akik nem becsülték meg a maguk fejedelmségét, hanem elhagyták saját lakóhelyüket, örökké való bilincsekben és sötétségben tartja fogva annak a nagy napnak az ítéletére. Ugyanígy Sodoma és Gomora, meg a körülöttük lévő városok, amelyek ezekhez hasonló módon paráználkodtak, és idegen test utáni kívánság hajtotta őket, például szolgálnak, amikor az örök tűz büntetését szenvedik. De mindezek ellenére ezek az álmodozók is ugyanúgy beszennyezik a testüket, megvetik Isten felségét, és káromolják a mennyei hatalmasságukat. Pedig még Mihály angyal sem mert káromló ítéletet kimondani, amikor az ördöggel vitatkozott, küzdött Mózes testéért, hanem azt mondta, dorgáljon meg téged az Úr. Ezek viszont káromolnak mindent, azt is, amit nem ismernek, amit pedig oktalan állatok módjára ösztönösen ismernek, abba belepusztulnak. Jaj nekik, mert Kain útján indultak el. Pénzért Bálám tévejgésére adták a fejüket, és Kóré lázadása szerint vesznek el. Ezek szennyfoltok szeretett vendégségeiteken, kik szemérmetlenül veletek lakmároznak és hízlalják magukat, olyanok, mint a szélsodorta, víz nélkül való fellegek, mint az őszvégi gyümölcstelen fák, amelyek gyökerestől kiszakítva kétszer halnak meg, mint a tenger megvadult hullámai, amelyek saját szégyenüket tajtékozzák, bolygó csillagok, akikre az örök sötétség homálya vár. Ezekről is profétált Énok, aki Ádámtól számítva a hetedik volt, amikor így szólt. Íme eljött az Úr szent seregeivel, hogy ítéletet tartson mindenek felett, és megbüntessen minden istentelent, minden istentelenségért, amelyet istentelenül elkövettek, és minden káromló szóért, amelyet istentelen bűnösökként ellene szóltak. Ezek zúgolódók, sorsuk ellen lázadók, vágyaik útján járnak, fölényesen járatják a szájukat, és haszonlesésből embereket dicsőítenek. Ti azonban, szeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszédekről, amelyeket a mi Urunk Jézus Krisztus apostolai előre megmondtak. Azt mondták ugyanis, hogy az utolsó időben csúfolódók támadnak, akik istentelen dolgokra irányuló szenvedélyeik szerint élnek. Ezek szakadásokat támasztanak, testi emberek, akikben nincsen szent lélek. Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre. Könyörüljetek azokon, akik kételkednek. Mentsétek meg őket, kiragadva a tűzből. Másokon is könyörüljetek, de félelemmel, utálva még a ruhát is, amelyet testük beszennyezett. Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat fedhetetlenségben, újjong örömmel az egyedül üdvözítő Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által dicsőség, fennség, erő és hatalom öröktől fogva, most és mindörökké. Amen. Szeretett testvéreim, Júdás levele az utolsó előtti bibliai könyv, Jelenések könyve előtt az Új Szövetség végén található. És egy olyan könyvet olvastam föl, és hát azért is olvastam végig az egész levelet, hiszen annak ellenére, hogy a mai Új Szövetségi ige a 16. versig szól, mert nagyon egységes ez a levél, és nagyon aktuális, nagyon időszerű a mondani valója a mi számunkra, a mi korunknak, a mai kor emberének is. De még mielőtt erről szólnék, ezt szeretném mondani, hogy Júdás levele, ha hasonló a többi katolikus levélhez, azaz egyetemes levélhez, amely nem egy konkrét gyülekezetnek, nem egy konkrét gyülekezet konkrét problémájára, illetve élethelyzetére íródott egy apostol által, hanem általános több gyülekezetben felvetődő problémára reflektál, reagál. És ez a probléma nem más, mint ami egyébként a korábban olvasott jánosi levelekben is megjelenik, tévtanítás. Tévtanítás és tévtanítók megjelenése a gyülekezetben. És különösképpen nehéz volt ez a kezdődő csírájában lévő keresztény közösség számára felismerni azokat, akik nem az igazi krisztusi tanítást képviselik, nem az igazi krisztusi tanítás szerint élnek és tanítanak. Ezért volt szükséges az apostoloknak a tekintélyére, akik szemtanúi voltak Jézus Krisztus életének, akik hallották az ő szavát, akik hiteles források voltak, és ők igazítják el a kérdésekben a gyülekezeteket. Pontosan nem tudjuk, hogy melyik tévtanítás, vagy melyik elmélet hívei ellen szól a levél. Annyi bizonyos, hogy ez is, ahogy a jánosi levelekben, egy gnosztikus szektának a tagjai, illetve gnosztikus elveket valló emberek ellen szól. Röviden, már talán szóltam erről, de a mai alkalommal is elmondom, hogy a gnoszticizmus, vagy rövidebb nevén a gnózis, egy olyan tévtanítás volt, amely azt mondta, hogy az ember az üdvösségét úgy tudja elérni, hogy egy tudást megszerez. Egy tudást megszerez, ez a szó, hogy gnózis, görögül ezt jelenti, hogy tudás. És hogyha ezt a tudást megszerezte, akkor tulajdonképpen beavatottá válik, egy felsőbbrendű szintre helyezkedik. És ezáltal már nem fontos az, hogy az ő testében mit él meg, hanem az a fontos, hogy ő már meg van váltva, és mindezt Jézus Krisztusban képzelték el. De nem Jézus volt a középpontban. Nem ő volt az üdvösség forrása. És ennek a gnosztikus szektának az egyik irányzata pedig azt tanította, hogy mivel a lelkünk meg van váltva, testünkkel bármit tehetünk. Élvezhetjük az életet, különböző bűnöket is el lehet követni, hiszen a lélek az már a megszerzett tudás által tiszta, semmi probléma nincs. Na most ilyen emberek szivárogtak be a gyülekezetbe, akik a vágyaik, az ösztöneik után mentek, akik azt gondolták magukról, hogy már üdvözültek, és éppen ezért utal egy olyan jelenetre is a Júdás levele, hogy szeretett vendégségeken degeszre tömték magukat, ettek, ittak, dorbézoltak, jól érezték magukat, de semmiképpen nem Krisztusi életet éltek, mert nem Krisztus volt a középpontban, mert a saját ösztöneik, vágyaik után mentek. Júdás levele tehát egy ilyen problémára reflektál, egy ilyen problémát hoz elő, amely nagyon, nagyon fontos volt az akkori gyülekezeteknek. A levelét, akinek a szerzője Jézus Krisztus testvére, levelét azzal kezdi, az első hosszú szakasz arról szól, hogy milyen tévegés ez a hamis tanítóknak a tévegése. Számos példát említ. És az az érdekessége Júdás levelének, az írásmagyarázók is megjegyzik, hogy nem csak bibliai példákat, hanem Biblián kívüli iratokból is hoz példákat, ugyanis a levél akkor keletkezett, amikor még nem vált külön a szent iratoknak az összessége, hanem sok-sok vallásos szent irat volt, és még nem állt össze az ószövetségi kánon. Éppen ezért lehetséges, hogy Énok könyveiből is idéz, és olyan Biblián kívüli irodalomból is, amit mi már nem is ismerünk annyira, csak a kutatók ismernek. Ezeket a tévtanítókat hasonlítja egyrésztről ahhoz a néphez, akik a pusztában vándoroltak és zúgolódtak. Megkapták Isten ajándékát, megkapták a szabadítást, de nem elég nekik. Hiába Istennek az ígérete, hiába a hatalmas szőlőfürt, amelyet a kémek Józsué vezetésével elhoznak, nem nekik az a fontos, hogy visszamenjenek Egyiptomba. Ez az egyik példa. Ezzel azt akarja szemléltetni Júdás, hogy gyakran ilyen az ember. Elér egy hitfokozatot, elér egy megváltottsági szintet, elismeri azt, hogy Jézus Krisztus meghalt érte, ahogyan a nép is megszabadult Egyiptomból. És bizony vannak olyan kísértések, vannak olyan pillanatok az életben, amelyek zúgolódásra késztetnek bennünket. Zúgolódásra késztetnek annak ellenére, hogy kézzelfoghatóak az Isten ajándékai a mi életünkbe. És igen, a mai ember is, a mai hívő ember is gyakran olyan kísértéskel elszenvedjen, ami egyenértékű azzal, amit a pusztában vándorló nép. És ezek a tévtanítók is egyébként elszenvedtek, és nem tudtak ellenállni. Vissza a vágyakhoz, vissza az ösztön élethez, vissza a megtérés előtti élethez, mert az milyen jó volt. Ugye emlékszünk a nép zúgolódására, nosztalgiáztak a pusztába a húsos fazekak, meg a különböző zöldségek iránt, amiket Egyiptomban ehettek olyan nagy bőséggel, és a pusztába pedig nem volt. Nem vették észre, hogy az maga az Úr vezeti őket. Gyakran ilyen vak az ember. És sorolja tovább a példákat Júdás a bukott angyalokról, akik ott voltak fönn az isteni méltóságban, a mennyek országában. Mózes első könyvének 6. fejezetének az első 4 verse beszél erről. És megkívánták a földi lányokat. Tehát hogy lehetséges ez? Kegyelmi állapotban, egy teremtettségüknél fogva kegyelmi állapotban voltak, és testi szintjére süllyednek le.
Aztán sorolja tovább,
Sodoma és Gomora. Ők is egy nagyon állati szintre süllyedtek le. Tudjuk jól, hogy a Mózes első könyvének az első fejezetei, Ábrahám története erről szól. Sodomaiak nagyon durva bűnöket követtek el, még az Isten angyalait is meg akarták erőszakolni. Tehát ilyen durva dolgokat követtek el. Ennyire testi életet éltek, ennyire fajtalanok voltak. Az ember a teremtett méltóság szintjéről megint állati szintre süllyedt le. És ugyanilyenek voltak ezek a tévtanítók, akik a gyülekezetekbe éltek. Mindez egy szent köntösbe, egy szent mázba tették, a gnózisnak a szent mázába, de ettől függetlenül nem kerülhetik el az ítéletet. Mert az istentelenség, ahogy Énoknak az egyik könyvére utal Júdás, ítéletet von maga után. Ítéletet von maga után, ha valaki szánt szándékkal alantasabb szintre süllyeszti magát, mint ahol van. És ami miatt azt mondtam, hogy nagyon aktuális ez a levél, az az, hogy manapság is ugyanezt látjuk. Az ösztön élet, a vágyaknak való engedelmeskedés, a testiségnek a burjánzása, szellemi értékeknek a teljesen kiveszése az emberek gondolkozásából. Hiszen már nem az számít, ami tisztességes, nem az számít, ami becsületes, nem az számít, ami szeretetre méltó, hanem az számít, hogy mennyibe kerül, milyen hasznot hoz, milyen érdeken fűződik hozzá. Ettől zeng minden, ettől zeng a közélet. Mi jó neked? Ami neked jó, az jó, a többi ne érdekeljen. Teljesen önző, állatias szintre süllyesztik le ezáltal az embereket, és ez a korszellem, amelyben nagyon intenzíven és erősen jelen van a testiség is. Azt tesz boldoggá, amivel megtömöd a hasadat, azt tesz boldoggá, amit megeszel, megiszol, amit egyéb vágyak kielégítésére felhasználsz. Ugyanaz a szituáció, ugyanaz a helyzet, mint Júdás korában. Mi erre a megfelelő magatartás? Azt hiszem, hogy az első és fontos dolog, amit a megfelelő magatartás szempontjából, és egyébként az egész levélnek ez a központi üzenete, és ezt el kell mondanom, mégpedig nem más, mint az, hogy küzdjünk. Küzdjünk ez ellen a tendencia ellen, ami elsősorban bennünket fog megkísérteni. Tehát ne gondoljuk azt, hogy a bűnök és a sátán az csak a másik embert kísérti meg. Minél közelebb vagyunk az Úrhoz, minél kegyesebb életet szeretnénk élni, annál inkább meg fog kísérteni bennünket a sátán. És először magunkban kell ezeket a küzdelmeket lejátszani, Isten segítségével. Meg is adja Júdás levele a receptet. Emlékezzetek arra, amit hallottatok. Emlékezzetek arra a kegyelemre, amely megszólított. És hogy az ember kísértéseket szenved el, és hogyha azt látja, hogy a testiség, az ösztöni élet, a vágyak kísértik, akkor emlékezzen arra, hogy valaki ebből egyszer már kimentette. Nem kell újra visszaesni vele. Nem kell újra visszacsúszni, mert él az a valaki, aki már egyszer kimentett bennünket. És megadja az erőt, hogy ellenálljunk a kísértéseknek. Emlékeznünk kell tehát saját magunk szempontjából. Aztán küzdenünk kell, nem csak a saját életünkbe, külsődleges szinten is. Mit jelent ez a küzdelem? Talán kardot kéne ragadni, és azokat, akik hazudnak a médiában, legyilkolni. Ugye senki nem gondol erre, én sem gondolok erre. Ez a küzdelem inkább élet példamutatás. Inkább azt jelenti, hogy kiállni amellett, ami krisztusi. Kiállni az igazság mellett, a Krisztus igazsága mellett, a hit mellett. Kiállni amellett, hogy igen, én vallásos ember vagyok, én hiszek, engem megváltottak, én megváltott ember vagyok. És ezt nem csak elmondani, hanem megélni. És ennek a megélésnek számtalan mellék ága van, mert akkor az ember tisztességes lesz, mert akkor az ember nem fog beállni a csalók, a gyűjtögetők, a hamis életet élők sorába. És majd ránéznek, hogy hát ez miért nem csinálja ugyanazt, amit mi. És lehet, hogy nem is veszik észre utána, de megmarad megmarad az elméjükben, hogy igen, van egy ilyen út is, és ezzel lehet leghatásosabban küzdeni, egy ilyen életbizonyság tétellel, szavaimmal és életemmel bizonyságot teszek arról, hogy Jézus Krisztus megváltott engem. Egy ilyen problémával szembesül tehát Júdás levelében a kor gyülekezetei, és ilyen problémával szembesülünk mi is, a testiség elburjánzása és a vágyaknak való élet. Jézus Krisztus megváltott mindannyiunkat ebből, és ezért mondja az apostol nem csak az akkori embereknek, hanem magunknak is, nekünk is, és amikor felolvastam ezt a levelet, el is képzeltem, hogy hasonlóképpen hangozhatott el egy-egy gyülekezetben, felolvasták ott is végig a levelet. 20. versben így szól, ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztus irgalmát az örök életre. Ezek az eszközök, amellyel kitarthatunk, és amellyel eredményes lehet a mi küzdelmünk, épülni a hitben, imádkozni a Szentlélek által, megtartani magunkat Isten szeretetében. Ezek legyenek a keresztény élet koordináta rendszerének a fő meghatározói. Imádság, a hit megtartása, a szeretet megtartása. Ebben erősödjünk meg mindannyian, és hogyha keserítenek bennünket a világnak a mocskai, a szenny, azok a dolgok, amik visszásak, a bestelenség, tisztességtelenség, szeretetlenség, önzés, és sorolhatnám napestig ezeket a negatív dolgokat, amelyeket tapasztalunk a világban, és a mi környezetünkben, akkor erősödjünk meg abban, hogy mi megváltottak vagyunk, és imádkozzunk a Szentlélek által azért, hogy ez a megváltottság, ez ne csak a miénk legyen, hanem azoké is, akik történetesen ebben a mélységben és a testiségben élnek. Isten adja meg ezt mindannyiunk számára, adja meg ezt a mi közösségeink számára, és adja meg azt is, hogy a mi gyülekezetünk is tudjon így világítani, és így tudjon ebben a városban hegyen épített város lenni. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy szólsz hozzánk. Köszönjük azt, hogy szólsz a mi életünkhöz, amelyet ugyanúgy fenyeget az ösztönöknek az elárasztása, a vágyaknak a hatalomra kerülése, ezt a társadalmat. Istenünk, látjuk a sok rossz dolgot, látjuk azokat a negatív dolgokat, amelyek tőled távol vetnek bennünket és az embereket. Hálát adunk azért, hogy te megváltást szereztél, te összekötötted a mennyet a földdel, és adsz nekünk lehetőséget arra, hogy bűneinket megvalljuk, előtted leboruljunk, és keresztedbe fogózva felálljunk. Köszönjük ezt a kegyelmet, és imádkozunk azért, hogy ezt ne csak a mi számunkra lehessen valóság, hanem mindenki számára, akik élnek ebben a városban, a mi környezetünkben, ebben az országban, és az egész teremtett világban. Így áld meg a mi szavainkat és cselekedeteinket. Szentlélek által. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség, most és az örökké valóságban. Amen.